Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zugló hangja, a Civil Café idei első műsora hallható. A vendégünk Polyák Gábor, és itt most egy csomó jelző következhetne. Mivel mutathatlak be? Médiakutató, mértékmédia stúdió, melyik a kedvenc, vagy az első számú titulusod, amit ilyenkor lehet használni?
Hát ha Civil Café, akkor mértékmédia elemző műhely, ami egy civil szervezet, és alapvetően a médiát, médiapolitikát érintő ügyekkel foglalkozik 2011 óta. Egyébként én jogász vagyok, és végeztem kommunikáció szakot is. Egyetemen tanítok Pécset, most kommunikációs tanszéken alapvetően leendő kommunikációs szakembereket.
Az ember azt gondolná, hogy a 2010-es, az új médiatörvény bevezetése, az első tapasztalatai, az elemzése, a hatás vizsgálata, egyáltalán az új média környezet megteremtése biztos rengeteg munkát adott. Azóta azonban sok idő eltelt. Ez most egy intenzívebb korszak számotokra, vagy pedig jól érzékelhető az, hogy tulajdonképpen beállt egy úgy, ahogy egy médiarendszer, ami most már 6., 7., talán kis túlzással 8. életévét kezdi meg a magyar viszonyok között.
Valójában nem állt be, abban az értelemben biztosan nem, hogy 2010-től kezdve nem töretlen ennek a rendszernek a kialakulása. 2014-15-ben volt egy legalább olyan súlyú változás, mint 2010-11-ben, amikor az addigi, hogy mondjam, előnyben részesített garnitúra kiesett, és helyre lépett egy új csapat, akikkel újra kellett kezdeni, nagyon hasonló módszerekkel, mint amiket 2014-ig láttunk, de egészen új arcokkal, és már ahhoz képest is egy új médiarendszerünk van, mint amit 2014-ben láthattunk.
Rendszer szót használtad, ez akkor is igaz, hogy tulajdonképpen a szabályozás azért nem ment olyan markáns változáson át, mint most mondjuk ki legalább azon a szinten, hogy a G-napról van szó, amikor megváltozott a média klientúra országos szinten, de a törvény azért az nem mutatott ekkora változást, tehát nem ott van a törés. A 10-es időszakban, ezek 2010 ősze és 2011 első fél éve azért alapvetően a szabályozás változásáról szólt.
Ez egy kérdés, ez nem egy állítás szerintem. A fontos tényező volt a médiatörvények elfogadása 2010-ben, de azért azt látjuk ma, hogy ez már akkor sem a legfontosabb része volt annak a médiapolitikának, ami azzal indult, hanem a piacon az átalakulások, azok ezzel egyidejűleg megindultak. Erre már senki nem emlékszik, nyilván valószínűleg azok sem, akik érintettek, inkább szeretnék elfelejteni. De 2010-ben a mostani kormány megkörnyékezte az RTL-t, megpróbálta bevásárolni magát oda az akkori üzletemberein keresztül, és ez piaci pletykák szerint végül a finanszírozás, illetve a banki hitelezésnek a nehézségei miatt meghiúsult, de ez még a médiatörvények elfogadása előtt történt. És ennek a médiapolitikának azóta is valójában a legfontosabb csapás iránya az a piaci pozíciók elfoglalása, és egyre inkább a kritikus hangoknak az ellehetetlenítése, vagy legalábbis a számukra igen nehéz körülmények megteremtése.
Van ennek még úgy értelme, hogy tulajdonképpen el lehet-e tartani akkora média portfóliót, ami ennyire egyhangú? Nagyon, nagyon érzékletesen megjelenik előttem egy kép, ezt így rádióba persze nagyon nehéz visszaadni, de amikor a megyei napilapok egy kézbe kerültek, és akkor volt egy tablókép, amelyik az összesnek a címlapját mutatta, és teljesen egyformán nézett ki, nem megyek annyira bele, de nyilván a miniszterelnök szerepelt rajta, és akkor utána talán a kis helyi hírek változtak. Mi értelme van ennek mondjuk egy hatalmi nézőpontból?
Azt azért tegyük hozzá, hogy a megyei lapok esetében az, hogy az országos hírek ugyanazzal a felülettel jelennek meg, ugyanazzal a tördelése, ugyanazzal a tartalommal, az már a korábbi időszakban is így volt, azt már az Axel Springer idején az akkori tulajdonos kialakította, mint egy hatékony működési módot, ami aztán nyilván az új helyzetben egy nagyon ügyes hatalomkoncentrációs megoldás is lett. De nem akarom megkerülni a kérdést, hogy mi értelme van. Most azt látjuk, hogy egyébként mára az a folyamat lezajlott, hogy ez a nagyon erősen kormánybarát média felület, ez rendelkezésre áll a megyei lapokban, rendelkezésre áll a rádióban, a televízióban, a bulvár lapoknál, az ingyenes lapoknál, az országos lapokban, a heti lapokban. Tehát lényegében eljutottunk arra a pontra mostanára, hogy nincs olyan típusú médium, az online-t is ideértve, az internetes világot is ideértve, ahol ne lenne nagyon erőteljesen jelen ez a nagyon kormánybarát hangulat, hogy innen merre lehet továbbfejlődni, és hogy van-e értelme továbbfejlődni. Ugye azt is látjuk, hogy eközben arról nincs szó, hogy itt direktben mondjuk újságírókat börtönbe zártak volna, vagy bezártak volna szerkesztőségeket. Picit keletebbre ilyen példákat is látunk, ugye Oroszország, Törökország, amiket példaként szoktak felhozni, hogy mi abba az irányba haladunk. De lehet, hogy sosem kell belépnünk egészen ebbe a körbe, ahol újságírókat mondjuk fizikailag vagy a szabadságukban korlátoznak, mert a rendszer egyszerűen most már alkalmas arra, hogy azokat a hatalmi érdekeket kiszolgálják, amelyek mondjuk a mostani kormánypártok számára egy tartós hatalomban maradáshoz szükségesek.
Elegendő a média, vagy ez már túlmutat a te hatáskörödön vagy kutatási területeden, hogy hatalomban tartson?
Biztosan nem elegendő a média. Én nem szeretem túldimenzionálni a médiának a jelentőségét. Ugyanakkor azt látjuk most szerintem számos médiakutatóval párhuzamosan vagy együtt meglepődve, hogy azért volt egy időszak, amikor már elhittük, hogy a média hatását nem érdemes túl nagyra becsülni, de a mostani kampányokat, tehát és főleg ezeket a negatív kampányokat elnézve, és az embernek mondjuk a saját családjában azokat, akik egy szűkebb körből fogyasztanak médiát meghallgatva, mégiscsak azt kell mondanunk, hogy a médiának bizony van jelentősége. És ugye főleg akkor van jelentősége, amikor mondjuk pozitív eredményt felmutatni nehezebb, vagy a pozitív eredmények mindegyike megkérdőjelezhető, akkor most ez a negatív, nagyon erőteljes indulati kampány, ez arra mindenképpen jó, hogy egy tábort egyben tartson.
Ez tulajdonképpen, ha lehet így fogalmazni, tényleg itt a véleményemet fűzöm bele, de ez a közbeszédnek a tematizálása. Mik legyenek azok az elsődleges témák, a kérdések, akár mik, amik akár egy baráti körben, a kocsmában, a családi ebédlőasztalnál és iskolában akárhol szóba kerüljenek. Tehát ebből a szempontból van egy olyan befolyása, amit szerintem soha senki nem gondolt, nem tudom, hogy egyáltalán találkoztunk-e mi. A mi generációnk biztos nem, de régebbi generációkkal egy ilyen hatással. Most előjön egy szó, amit így ugye általában UFO-ként néznek az ember, az a sokszínűség, a pluralizmus. Nagyon könnyű, és mégis csak egy kérdést teszek fel, de nem akarom olyan hosszú monológba futni vele, de hogy ez miért nem alakult ki más, mondjuk hozzánk hasonló múlttal, legyen az kelet, közép-kelet-európai országok, volt szocialista országok esetében, és azért ebből kivonnám például Lengyelországot, ahol mondjuk 40 milliós, ha jól tudom. Tehát, hogy azért dimenzióiban is egy 10 milliós, vagy akkor, vagy annál kisebb ország. Ez mi az oka annak, hogy Magyarországon ez megvalósítható? Hiszen nyilván volt máshol is tendencia, vagy törekvés. Az biztos, hogy minden országban létezik valaki, aki egy ilyet megvalósítana, de nem jutott el idáig. Ez egy piaci kérdés volt?
Én abban nem vagyok biztos, hogy minden országban jelen pillanatban is vannak ilyen szándékok. Persze, tehát a politika célja és a politika legitim célja az, hogy önmagát minél tovább hatalomban tartsa, de demokratikus játékszabályokat elfogadva egyrészt ez nem lehetetlen akkor sem, hogyha egyébként az ellenfelet nem radírozzuk le a pályáról. Másrészt a demokratikus játékszabályok megszegése bizonyos országokban éppen azzal a következménnyel jár, hogy aki ezt megteszi, az kiírja magát a játékból. Nálunk sajnos ez nem történt meg. És hát persze vannak piaci, vannak politikai, és vannak kulturális, társadalmi alapjai annak, ahol most tartunk. Nagyon sok tényezős ez a folyamat. Azt gondolom, hogy nagyon sokat elemeztük már, és talán jobban értjük azt, hogy mi történt, mint hogy sejtenénk, hogy innen hogyan tovább. De ha már az a kérdés, hogy jutottunk ide. Gazdasági szempontból a 2008-as pénzügyi válság az egy nagyon fontos fordulópont volt. Ugye a magyar médiarendszer, illetve ez az egész közép-kelet-európai térség a rendszerváltást követően a média piacot tekintve úgy épült fel, hogy nagyon sok külföldi befektető, nyugat-európai és részben, kisebb részben amerikai befektető volt jelen a piacon, de őket azért mindenek előtt az érdekelte, hogy az év végén a számvitelben a számok rendben legyenek, tehát nyereséget termeljenek. Ennek több következménye van. A 2008-as konkrét következménye az lett, hogy ezek a számok már nem mutattak olyan jól a könyvekben, és nem volt a továbbiakban kellően vonzó a piacok, elkezdtek kivonulni ebből a térségből, nem csak Magyarországról, hanem az összes régiót jelentő országból. És az egyébként, hogy ők itt főleg pénzt keresni jöttek, mondjuk ilyen egyszerűen, azért azzal is járt, hogy eközben nem hagytak maguk után egy megerősödött újságírói társadalmat, akikben egy erős autonómia és egy erős újságírói öntudat dolgozott volna, amely aztán mondjuk képes lett volna erőt mutatni akkor, amikor a politika megpróbál belépni erre a szintérre. Tehát ők kivonultak, itt hagytak egy gazdaságilag éppen tényleg leszállóágban lévő piacot, itt hagytak egy olyan újságírói társadalmat, amelyet azért már ők is sokszor-sokszor megaláztak, és olyan munkakörülmények közé szorítottak, mondjuk főleg a vidéki médiában, amely elképzelhetetlen lenne egy nyugat-európai országban, és akkor erre jött az a politikai garnitúra, aki pedig ugye legutóbb úgy esett ki a hatalomból, hogy meg volt róla győződve, hogy ennek az egyik fő oka az, hogy őt nem szerette eléggé a média. Tehát a Fidesz médiával kapcsolatos gondolkodásában ez a sérelempolitika, ez nagyon erős, és már az első Fidesz kormány idején is, ugye ők kitűzték azt a célt, hogy a ballibb média ellensúlyát megteremtve egy média egyensúlyt hozzanak létre, és minden áron támogassanak olyan médiumokat, amelyek őket jobban kedvelik.
Itt mindjárt két dolog jut eszembe. A gazdasági válság azért érintett olyan országokat is, mint Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Bulgária, ugyanebből a régióból most, de Romániát is talán mondhatom, bár ott a dimenzió miatt más a helyzet. Ezek a kisebb volt szocialista országokra is elmondható, hogy nem rendelkeznek akkora piaccal, és akkor most még globálisan piacról beszélünk, mert nyilván külön értelme volna pár szót, vagy pár mondatot mondani a printről, az online médiáról, rádióról, televízióról, országosról, helyéről, stb. Tehát nem akkora egyszerűen a vásárló réteg, a kereslet, ami elbírna tartani. Tehát egy újság csak, ez már ma is azt hiszem meghaladott nézet, hogy az újsága az olvasóiból éljen. Mégis itthon így alakult, vannak rá törekvések, vagy kevésbé sikeres, de azt hiszem, hogy valamennyire még sikeresnek nevezhető azért bolgár törekvések is, hogy hasonló média struktúra jöjjön létre. Most mondtam egy országot, de még mindig nem látom, hogy miért más ez. Ott sincs több pénz benne, az ottani média mogulokat, vagy tulajdonosokat is épp úgy érinthette a gazdasági válság. Vagy kell lennie valami éknek köztünk és köztük.
Érintette őket. És az a jelenség, hogy kivonultak a nyugat-európai befektetők, az nem csak Magyarországon volt jellemző. Az Csehországban ugyanúgy lezajlott, mint ahogy zajlik Lengyelországban. Bulgáriában már egy picivel korábban megindult, ott a nagyon erős korrupciós szint az már korábban is nagyon rizikósá tette azt a piacot, és hát mondjuk a bolgár sajtószabadság az már a pénzügyi válság előtt is bőven-bőven nagyon rossz állapotban volt, onnan nem tudott feljönni. Inkább sajnos mi megyünk abba az irányba. És hát mi történik Csehországban? Cseh miniszterelnök az egy olyan üzletember lesz, akinek egy jelentős médiabirodalma van. Szlovákiában is olvashatunk arról sztorikat, hogy az ottani nyugat-európai cégek kivonulása után milyen felvásárlások történtek, milyen kockázatok következtek be. De akkor például egyébként Szlovákiában nemrég beszélgettem az ottani legnagyobb napilapnak a főszerkesztőjével, és azt nem értik, hogy mondjuk ami itt a reklámpiacon zajlik, az hogy lehetséges. Tehát megnézel ma egy magyar újságot, bármelyiket lényegében azt látod, hogy ezek nem piaci alapon működnek, mert vagy nincs bennük reklám, vagy állami reklám van bennük, attól függően, hogy éppen melyik politikai oldalt, vagy milyen módon viszonyulnak a fennálló helyzethez. Míg Szlovákiában van egy ennél sokkal erősebb reklámpiac, és például az online médiában sok-sok évvel ezelőtt sikerült kialakítani és máig fenntartani egy olyan fizetős megoldást, hogy az összes nagy kiadó összefogott, és nincs ingyenes hozzáférés az ő internetes tartalmaikhoz, hanem ezért fizetni kell, és ez működik. Tehát van egy Például Szlovákiában mindmáig stabilabb gazdasági háttér. Nálunk nem alakult ki stabilabb gazdasági háttér, nálunk egy nagyon erőteljes internetes sajtó van abban az értelemben, hogy a hírfogyasztás, a véleményformálás szempontjából meghatározó tényezővé nőtték ki magukat ezek az online médiumok, amelyeknek azonban nem volt kötődésük, sőt kifejezetten a korábbi médiával szemben fogalmazták meg magukat. Ugye ők nem nagy kiadókhoz, meg nagy print médiumokhoz kapcsolódva jöttek létre, hanem önállóan jöttek létre, és önálló szereplővé váltak, de még a legsikeresebbek is olyanok, hogy a nullszaldós évzárásnak örülnek, mert hogy nem sikerült kialakítani azt az üzleti modellt azért a magyar online hírmédiában, ami egy stabil, biztonságos működést tenne lehetővé. Ez egy fontos gazdasági különbség.
Csúszunk bele, és szándékom is az online médiába. Most egy kis zene következik, aztán akkor visszatérünk. Civil Café a vendég, Polyák Gábor.
We all must agree, we like to get groovy with the sounds of the old time. We like to jam, cause man, sound from the best and hang from the cosmic, hang from the old ones, the tones, the gears, the props and the vibe. Every much simple, chill it outside. Way back, way back. From where music really started, I'm a child of the 80s. So where I departed, since then I started a collection of the people who started it all. I reckon, therefore, I kept them in my side like mine. Blues music. Blues about rocking the van, not rock to roll, but sway to sway. Shots work out of lay. Yo, what that fly goes to be, say, Jay. About 8 miles to the garden, that's some highway setting. That's a cool, cool lounge in Atlantic City bound in 1920 to the 1970s. A shame with some pool. Hoes, yo, some Eddie, get ready real cool, cool, cool. To earth and side cat, hi-hat, dope, dope, rope, Daryl strings, my things, the bass where I sat. Yeah. Let the rhyme ring. Yeah. The tense of the time of the old time. Blues, music. Blind Lemon, Jefferson, Andrews, BMWs, the Fruit Force, the Abacana, Booker White, Booker T, James Brown. Jimmy Smith at the console, so with the girls, Aretha, Shaka Khan, the So Solid Gold, Cisco, Estani, and Left Belly 2, People's the Road with Woody and you, Bob Dylan, a million, Sid, Silver Tone, guitars, heard the licks, yo, Rudy, take them nowhere. Blues music. It's like chewing gum with your headphones on, like drinking lemonade. Chilling on the front porch after running ball. Like you lost a $20 bill, like I got a free ticket, yo, from the scratch and win. It's like the swimsuit issue. Yeah, man, I think I need a tissue. It's like you and your baby got nasty, cut off and left alone. Now making eyes on the city bus again. Now you got ink spots on your page again. Grandma cooks a blueberry pie. Little sister got a boyfriend. Yeah. It's like smoking the ride, the final rites, the vinyl rides, blues music.
Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zugló hangja, a Civil Café idei első műsora, a vendég Polyák Gábor médiakutató. Az online média felé vettük a társalgás irányát. Nekem egy régóta szúrja a szememet egy olyan kérdés, hogy mennyiben állunk egyedül azzal Magyarországon, hogy azt hiszem azért a nyugat-európai meg fejlettebb modellekben alapvetően a nagy lapok voltak azok, amelyek, cáfolj meg, hogyha ezt már eleve rossz a felvezetés, de hogy az online portálok alapvetően nagy print lapokhoz, napi lapokhoz kötöttek. Magyarországon pedig olyan, mint erről vannak ilyen többé-kevésbé inkább pletyka szintű információm, vagy anekdóta szintű információk, hogy azok a nagy lapok, amelyek a 90-es évek közepén meghatározták, mondjuk ki a Magyar Hírlap, a Magyar Nemzet, Népszabadság, Népszava, ez a négy nagy országos napilap volt, valahogy a vezetés, a szemlélet, a döntéshozóknak a szemlélete, azzal együtt, hogy külföldi tulajdonosok, akkor már javában voltak, tehát itt még egy kérdőjel a zárójelbe is belefér. Valahogy ezt kényelmesen átadóra nem, vagy lenézték az online médiát, és ezért Magyarországon, lehet, hogy van másik példára, nincs kitekintésem, Magyarországon az online híroldalakat kettő teljesen független kezdeményezés, már úgy értem a printtől teljesen független kezdeményezés határozta meg, ez az Index és az Origo. Van erre példa, és miért alakult ez így Magyarországon?
Globálisan én sem tudom azt mondani, hogy nincsen több példa, de az biztos, hogy mondjuk a nyugat-európai fejlődés az egészen más utat mutat. Mind a mai napig egyébként Nyugat-Európában a nagy lapkiadók és mondjuk a nagy médiumok rendelkeznek a legnagyobb látogatottságú honlapokkal. És ahogy mondtam, például a szlovák példa is azt mutatja, hogy a print média az online világban tovább tudott élni és meg tudott erősödni. Hogy itt mi volt az oka annak, hogy a nyomtatott sajtó tulajdonosai és menedzsmentje nem vették észre ezt a fejlődést, erre szerintem ma már ők sem nagyon tudnának válaszolni. Itt azt gondolom, hogy nem csak üzleti döntésekről van szó. Azt gondolom, hogy az Index, Origo és a körülötte felnövő online világ az abban az értelemben is a régi médiával szemben fogalmazta meg magát, hogy ott új arcok jelentek meg, egy újfajta újságírással, modernebbek akartak lenni, lendületesebbek akartak lenni, nem akartak belesimulni abba a közegbe, amit úgy láttak, hogy a print média nyújtani tud. És valószínűleg, és ez csak feltételezés, de a print média még a külföldi tulajdonosokkal együtt is azt érzékelte, hogy eldöcög a szekér. Tehát, hogy a változás nem volt annyira gyors, mert mondjuk a megyei lapokra minden mai napig a háztartások nagy része azért fizet elő, mert már előfizetett rá 30 évvel ezelőtt is, meg 25, meg 40 évvel ezelőtt is. Tehát benne ragadtak ilyen helyzetekben a fogyasztók is, és ez egy kényelmes átmenetet biztosított a lapok számára. Tehát nem kellett gyorsan váltaniuk, és akkor itt a fiatalok hadd játszanak az internettel, nekünk itt vannak ezek a komoly médiumok, meg közben ugye bejött azért a nagy példányszámú bulvár napilap a Blick formájában, tehát végülis az a piac is tudott bővülni. A hagyományos politikai napilapoknak pedig hát korábban mégiscsak látniuk kellett volna, hogy mennyire lefelé vették az irányt gazdaságilag.
A szlovákra csak egy rövid, mert az meg a szlovák példára kitérve, tehát ott tulajdonképpen, hogy egy ottani Origót vagy direkt olyat mondok, ami már itt nem létezik, Népszabadság, online, stb., az azt jelenti, hogy ott nincs ilyen, mint hogy Index meg Origo, mert ott fizetni kell. És ezt elfogadta ott a olvasóközönség, vagy a net felhasználók? Ez azt jelenti?
Vannak ingyenes tartalmak, ebben biztos vagyok. Nem állítom, hogy a szlovák online médiát többről egyre ismerem, mert a nyelvet sem értem. De ugye azt a képet magukról a nyomtatott sajtótermékeknek, hogy ők a komoly média, sikerült megőrizniük, és sikerült átörökíteniük ebbe az új világba. Nálunk ez nem sikerült. Tehát nálunk a régi média az öreg is lett. Tehát azt az öregek írják az öregeknek, míg az új médiát azt a fiatalok írják a fiataloknak. Persze közben eltelik most már itt is 20 év, és hát ezek a fiatalok sem annyira fiatalok. De valahogy mégis ezt a lépést, hogy a hitelességet átörökítjük ebbe az új online világba, ezt elmulasztotta a magyar nyomtatott sajtópiac.
És most kicsit cinikus leszek, de lehet, hogy most már mindegy is, mert szerintem érződik, vagy ha jól látom, olyan átrendeződés, hogy most már tulajdonképpen egy újabb generációról beszélünk, már nehéz lekövetni Z vagy Y, ugye, amelyik már nem is az indexről, Origóról, és a többiről tájékozódik, hanem a közösségi oldalakon keresztül. Na most itt az merül fel, hogy van-e értelme egyáltalán, nyilván van persze, de van-e értelme úgy médiát fenntartani, hogy ha a politika szempontjából nézzük, akkor a választók, hogyha más szempontból, akkor az olvasóknak az igen jelentős tömege, az tulajdonképpen nem sajtótermékeket, maximum kivonatokat. A Spin Doktor kérdést azt már évek óta felismerték, de családtagok, ismerősök által megosztott néhány mondatos címekkel, varázsló cikkekkel, posztokkal, de akár nincs is mögötte cikk, csak egyszerűen egy-két mondatos gyűjtemény van. Így van-e értelme, vagy hova kerül a tájékoztatásban a média?
Én attól tartok, hogy ez nem is csak generációs kérdés, hanem az idősebb korosztályok is átszoknak erre az új típusú médiafogyasztásra. Lájkoljuk, megosztjuk azt, amit az ismerőseink lájkoltak és megosztottak, és valójában ugye a hitelességnek lesz egy új biztosítéka, egy sajátos biztosítéka, az, hogy a barátaim vagy az ismerőseim valamit hitelesnek fogadnak el, mert alkalmasnak látják arra, hogy megosszák, akkor az biztos igaz, vagy biztos elfogadható. És ebben a helyzetben sokkal kevésbé érdekes maga a forrás. Az, hogy az a megosztott tartalom az egy professzionális média terméknek a valamilyen cikke, vagy pedig tényleg a szomszéd néni éppen valamit kiötlött, és ezt most meg akarja osztani a világgal. Mert a hitelesség az pusztán abból ered, hogy az én ismerőseim valamit hitelesnek fogadnak el, és valamit fontosnak tartanak abból a szempontból, hogy megosszák. És ez nem csak a gyerekekre, vagy nem csak a legfiatalabbakra igaz, nézzünk körül, magunk körül, és hát tényleg ez vette át a hírfogyasztásnak egy jelentős részét. Nem beszélve arról, hogy egyébként a Facebook, ha akar, akkor naponta változtat azokon a szabályokon, hogy mondjuk egy professzionális médiatermék, az milyen módon, milyen feltételek mellett tud megjelenni a Facebook felhasználóknak a hírfolyamában. Ez nem egy véletlen, ez nem egy semleges hírfolyam, ahova minden beírt üzenet és megjelenő tartalom felkerül, hanem egy nagyon bonyolult algoritmus, egy nagyon bonyolult döntési eljárás határozza meg, hogy én a saját oldalaimon, a saját képernyőmön mit látok, és a professzionális média éppen a múlt héten kapott egy nagy pofont, mikor a Facebook vezetője, a Mark Zuckerberg kijelentette, hogy a jövőben alapvetően a szomszédnéni üzeneteit szeretné preferálni, mert azt szeretné, hogy az emberek érezzék jól magukat, az emberek kommunikáljanak egymással, és a professzionális médiának egyre kevesebb tere lesz. És ez azt jelenti, hogy miután a kommunikációban ez a közösségi média valóban egyre fontosabb szerepet tölt be, ha innen teljesen kiszorul a professzionális média, az tovább fogja rontani minden bizonnyal a közbeszéd, a közügyek vitatásának a minőségét.
Erre írták, az egészen friss dolog, ugye, hogy igazából a nyilvánosságot fogja korlátozni. Igen, már becsúsztunk abba, hogy a Google, Facebook, stb. Közösségi oldalak, vagy egyet online felületek, azok ugye vállalatok, profitorientáltak, viszont mégis olyan hatásuk van a egyes társadalmak vagy össztársadalmi érdekekre, ami már valamilyen felelősséget feltételez. Persze melyik ország hogyan, és egy csúnya visszaszúrással erre az egész közösségi médiára kapcsolatban kifejtett mondatra, hogy mit kezdhet ezzel egy hatóság, vagy mit kéne kezdeni ezzel egy hatóság. A két kérdés nem ugyanaz. Kell-e ezt szabályoznia szerinted?
Én, aki mondjuk még a 90-es években kezdtem el média szabályozással foglalkozni, tulajdonképpen ámulattal figyelem azt, hogy van egy jelenség, amit le tudtunk mi írni a 90-es években úgy, hogy média koncentráció, elnézést, tehát egy csúnya kifejezésért, de a média szabályozásnak mindig is a homlokterében volt az a probléma, hogy egy-egy vállalkozás ne nőjön túl nagyra, nehogy ezáltal túlságosan nagy mértékben befolyásolja a közönség véleményét. Ez a mai magyar médiatörvényben épp úgy benne van, mint az amerikaiban. És itt van a Facebook, itt van a Google, elképesztő piaci erővel rendelkező szereplők. Senki, a világon senki nem tudja, hogy milyen algoritmusok alapján határozza meg a Google, hogy melyik oldal a találati listák közül, vagy találati oldalak közül hova kerül. Senki a világon nem tudja, hogy a Facebook mi alapján rangsorolja, hogy az én hírfolyamom hogy nézzen ki. Tényleg naponta játszanak ezek a szereplők a médiapiac többi résztvevőjével, és döntenek romba fél perc alatt üzleti terveket, nem beszélve arról, hogy amikor éppen nyugalom van, akkor is kicsatornázzák mondjuk egy akkora piacról, mint Magyarország, az online bevételeknek a túlnyomó többségét. Tehát lényegében azt a pénzt, amit tartalom előállításra lehetne fordítani, azt ők kiszivattyúzzák, nem csak Magyarországról, hanem mindenhonnan. Ez egy elképesztő piaci pozíció és egy elképesztő véleményformáló erő. És történnek lépések, mondjuk az Európai Unió azért egy nagyon komoly üzenetet küldött már a Facebooknak és a Googlenak már többször is, ugye megkapta a történelem legnagyobb bírságát a Google az elmúlt évben, de más okból nem ilyen véleményformáló erővel való visszaélés miatt. És valahogy én bénultságot látok itt ezt a média koncentrációs megközelítést, ami mindig is egy nagyon fontos eleme volt a média szabályozásnak, ezt elengedte Amerika is, elengedte Európa is. Mindenki úgy csinál, mintha egyrészt a Facebookot nem lehetne szabályozni, másrészt a Facebook az valami más lenne, mint a korábbi média piaci szereplők, és azt gondolom, hogy egyik sem igaz. Lehet, hogy Európának és Amerikának össze kell fognia ahhoz, hogy valami történjen, de mindkét országban vannak nyilvánvalóan olyan jelek, amik azt mutatják, hogy valamit kellene a Facebooknak ezzel a dominanciájával kezdeni, lásd Trump jelenség, és a Facebook olyan erős piacokon, mint mondjuk egy egész Európai Unió, vagy az Egyesült Államok pláne, ha szembe találkozik szabályozással, akkor nem fog tudni kitérni. Magyarország, a magyar hatóság, hát egy icipici bolha ennek a Facebook nevű elefántnak a fületövén, nem. Arra semmiféle esély nincs, hogy mi bármilyen szabályt elérjünk, vagy keresztül vigyünk ezeknek a szereplőknek a működésében. Ugye azt kellene kihasználnunk, hogy mi az Európai Unió tagjaként kifelé nem bolhának látszunk, hanem mégiscsak egy, lehet, hogy kicsit kisebb elefántnak, de mégiscsak elefántnak, hiszen együtt mozgunk az Európai Unióval, és mint Európai Unió, egyébként Magyarország is bele tudna szólni abba, hogy mi történjen ezekben a kérdésekben.
Megint egy kis zenére térünk pihenőleg, megemészteni a halat, aztán folytatjuk. Nobody gonna take my car, I'm gonna raise it to the ground. Nobody gonna beat my car, gonna break this beat of sound. Oh, it's a killing machine. It's got everything. Like a growing power, big fat time and everything. I love it and I need it. I bleed it. Yeah, it's a wild hurricane. All right. Gonna keep her to the end. Nobody gonna hit my girl. She stay close on every day. And it then. Oh, she's a killing machine. She's got everything. Like a moving mouse. Body controlling everything. I love them, and I need them, I see them, yeah, she turns me on, all right, all night, I'm a highway star. Gonna take my head, they got speed inside my brain. Nobody gonna steal my head, I'm set them on the road again. Oh, I'm in heaven again, I've got everything. Like a moving round, rattle, gun, and everything. Sziasztok, Zugrádió Zugló hangja, ez itt a Civil Café vendég Polyák Gábor, médiakutató. Közösségi média, Facebook, országos média, énekről beszéltünk eddig, illetve a közösségi médiára most kanyarodnék rá. Távoli kerülővel azért annyit, hogy tulajdonképpen az ember azt gondolta, lehet, hogy naívan, hogy olyan nagy értelme az erős, koncentrált médiafelügyeletnek, médiaszabályozásnak, és itt klasszikusan az elektronikus médiát vesszük, még a printet is, azért nincs értelme, mert pont az imént hosszasabban elemzett Facebook és egyéb web2-es tartalmak, azok olyan széles körű elérést nyújtanak, vegyük most tényleg Magyarországot, ahol az elég már évtizedet, több mint egy évtized erős az internet penetráció, ez a sok embert elér, hogy úgyis minden hír eljut mindenhova, vagy az érintettek, vagy az érdeklődőknek a jelentős mennyiségéhez. Ehhez képest azt látjuk, hogy valamilyen módon, minthogyha, én nem is tudom, hogy a sajtó tematizálja ezeket a közösségi oldalakat, vagy a közösségi oldalak, ez egy gonosz felvetés, de szerintem közel áll a valósághoz, a sajtót. Tehát, hogy kezdenek Facebookosodni, most nem a feltétlenül a bulvárról beszélek, de az ember nagyon sokszor azt látja, hogy amik elindulnak ilyen-olyan körökben, most nagyon elviccelve a dolog nagymama posztjaként, az előbb-utóbb valamilyen formában egy kicsit összerendezgetve, mint egy rendezetlen kártyapakli, egyszer csak megfelbukkan abban a médiában, vagy orgánumban, amelyiknek ez mondjuk valamilyen módon politikai vagy gazdasági érdekében áll. Hol bukott ez meg? Végül is iszonyú nagy nyilvánosságot biztosít, háttérbe szorult a print és az elektronikus média, mégis azt látjuk, hogy elég egyhangú mindenféle tájékozódási forrás.
Hadd legyek ilyen kutató jellegű, aki senki által nem szeretett egyrészt, másrészt gondolkodást egy picit mégis behozza ide. Elég kritikus voltam a Facebookkal és a Google-lal, illetve minden hasonló nagy szereplővel szemben az előbb, de azért abból, amit mondasz, az is következik, hogy egyébként ezek a szereplők, és e tekintetben Magyarországon főleg a Google, máshol a Twitternek is nagy jelentősége van, a fiatalabb korosztály számára az Instagram, az mégiscsak egy olyan felület, ahol egyébként sokkal-sokkal többen kapnak szót, mint akár a régi értelemben vett közösségi rádiókban, közösségi médiában, és lényegében bárkinek van arra esélye, hogy akár egy... engedjük meg, hogy van olyan, hogy értelmes üzenettel nagyon sok embert elérjen, és akár értelmes mozgalmakat indítson és tartson fenn mondjuk viszonylag olcsón tartalomszolgáltatást, ugye a YouTube is, nem is beszélve a YouTube-nak a lehetőségeiről. Tehát, hogy amellett, hogy látni kell ennek a helyzetnek a veszélyeit, pénzügyi veszélyeit és egyéb veszélyeit, azért ismerjük el, hogy egy kis civil szervezet számára mondjuk, amilyen a miénk ez a mértékmédelemző műhely, nem lenne elérhető a nyilvánosság, hogyha nem lenne Facebook. Ugye miután mi a mostani kormánynak a médiapolitikáját meglehetős kritikus szemmel vizsgáljuk, teljesen kizárt, hogy a nagy csatornákon, főleg nyilván a kormányban nagy csatornákon gyakran szerepelhetnénk, soha nem szerepelhetnénk. Ehhez képest mégis van egy viszonylag nagy elérésünk a Facebooknak a segítségével. Tehát ez van ennek a dolognak mindenképpen egy pozitív olvasata is.
Ott tartottunk, hogy egy nagyon fontos különbség van, névtelen levél, vagy tippadó és egy Facebook közt, hogy az idő. Gyorsan kell reagálni.
Így van, mert az egyik szerkesztőség végig gondolja, hogy milyen más forrásokat tudna keresni, eközben 8 szerkesztőség lehozza a hírt, teljesen kizárt, hogy ebben a kattintás versenyben a sokat gondolkodó szerkesztőség labdába rúgjon. Ez a kényszer, ez szintén a közösségi média működéséből ered, és sajnos ráragad a hagyományos médiára is. Tehát lehet, hogy azok az újságírók tudják, hogy kockáztatnak, és most a világért se ebben a konkrét ügyben gondolnám kétségbe vonni mondjuk Sárosdi Lillának a kijelentéseit, de ez bármely közösségi médiából átvett közlésre igaz. Muszáj gyorsan reagálni, mert a versenytársak elviszik a sztorit, és a kattintás szám ez egyetlen olyan mérhető teljesítmény, ami alapján aztán elégedetten lehet távozni a nap végén.
Nem ellenpontozásként, de pont ezzel az üggyel kapcsolatban van egy ilyen személyes tapasztalatom, sajtóberkekből. Nem sokkal után, nem tudom pontosan, de amikor valamikor október táján pattant ki ez a Marton ügy. 2-3 héttel utána volt egy másik hasonló ügy, amikor tipikusan ez a hírverseny, ez a kérdés jött fel, hogy na is erről miért nem írtok, ez a Kerényi féle történet. És ott akkor nem merem mondani, hogy az egész sajtónak a reakciója ugyanez volt, de hogy mert más a téma. Az újságíró, legalábbis akikre én így átláttam, azt mondták, hogy az egyik esetben valaki oda kiállt, hogy velem ez történt, egy kis noszogatással, aztán el is mondta, hogy ki tette ezt vele. A másik ügyben pedig egy harmadik személy mondta, hogy ő meg ő akkor most pedofil vád, vagy nem tudom. Tehát ez alapvetően azért mégiscsak lenullázta itt a hírversenyt, mert volt egy olyan egészséges szűrő, hogy amíg nem valaki érintett, állította magáról, tehát a szóbeszédet ledobta magáról a sajtó. És itt nem. Tehát ez azért mégiscsak egy olyan kattintás számverseny elleni ér volt, ami látszik, hogy van önmérséklet, vagy nem, de azt látom, hogy ez ennyi különbség van a kettő ügy között.
Én egyébként semmiképpen nem mostnám össze azért a hagyományos újságírást, a professzionális újságírást azzal, ami a közösségi médiában történik, és azt gondolom, hogy az újságíró, aki ma egy szerkesztőségben dolgozik, az még mindig pontosan tudja, hogy vele szemben milyen elvárások fogalmazódnak meg, akár leírva, akár nem leírva, és az eseteknek egy jelentős részében ennek megpróbál eleget tenni. És valóban vannak ügyek, amiről első blikre az látszik, hogy nagyon kicsi a kockázat, hogy valaki egy ilyen ténnyel előálljon, a saját nevét adva ehhez a közléshez, és vannak olyan ügyek, ahol nagyobb a kockázat, abban pedig láthatóan még nem áll bele a professzionális média, mert azokat a szakmai normákat sérteni, amelyekben hisz.
Ez egy kicsit azt sugallja, hogy ma még van következménye annak, ha valaki előáll a fake news-szal, de azt hiszem, erre már nem lenne idő ezt kifuttatni. Várható-e, ez egy utálatos kérdés lesz egy médiakutatónak, ezzel, de mégis ezzel zárnám valahol a mai műsort, hogy lehet-e vázolni valamilyen fejlődési irányt a közösségi helyi médiának a mostani tendenciáknak az ismeretében? Tehát, hogy ez hova fut, van valami markáns irány, vagy egyre inkább belecsúszunk ebbe a minden relatív, mindenki a saját buborékán belül azt tájékozódik, és tart hitelesnek, amit akar. Lefelé megyünk magyarul?
Pozitívan kezdeném, vagy lehet, hogy így kéne inkább befejezni, de tényleg azt egy fontos tendenciának látom, és a helyi médiára, nem a közösségi médiára utalva, hogy nagyon sok helyi kezdeményezés indul blogok formájában, félprofi vagy profi helyi lapok vagy online felületek formájában, és tehát a közösségi média arra is jó, hogy ezekből a helyi hírekből adott esetben akár országos hírt is tud kreálni, akár úgy, hogy egy érdekes helyi hírt aztán egy országos portál magáévá tesz. Tehát ez egy pozitív fejlemény, ami mindenképpen a helyi nyilvánosságnak a szerepét felértékeli. Abban nem vagyok optimista, hogy egyébként a közösségi médiában ugye okosabban kezdünk el viselkedni, mert amit kérdezel az, hogy mi, mint felhasználók, hajlandóak vagyunk-e az első blikre is teljesen blőd információra rákattintani, lájkolni, megosztani, vagy elgondolkodunk legalább 2 másodpercig, hogy lehet, hogy ez nem kellene, szánunk-e arra időnként energiát, hogy ellenőrizzük egy-egy hírnek a forrását, vagy legalább megnézzük, hogy akitől a megosztás jött, annak mondjuk van-e neve, van-e arca, van-e elérhetősége, ugye impresszuma. Ez mindenképpen egy nagyon hosszú tanulási folyamat, és nem vagyok benne biztos, hogy sikerre van ítélve. Azt látjuk, hogy azért ezzel küzd a Facebook maga is, a YouTube is küzd vele, a gyűlölködés, a valótlanság olyan mennyiségben önti el ezeket a felületeket, ami azért már üzletileg is kockázatos, hiszen hogyha ezek túlsúlyba kerülnek, akkor egy nagyon fontos fogyasztói réteg tűnik el majd előbb-utóbb ezekről a felületekről. Nem látom még a megoldást, de abban biztos vagyok, hogy nagyon sokan dolgoznak most is rajta, hogy valami fejlődés ezügyben legyen.
Azt nem tudom, hogy az optimista vagy épp a pessimista zárszó, de azt lehet mondani, hogy ezt a kérdést nem a szabályozás oldja meg alapvetően, ugye?
Nem, mint ahogy a szabályozásnak a Facebook létrejöttéhez, a Google létrejöttéhez sosem, vagy semmi köze nem volt. Tehát tényleg úgy elment ez a digitális technológiai világ, a régi gondolkodású, lassú, és egy picit ezt az egészet idegenkedve figyelő szabályozástól, hogy én nem látom, hogy hatékonyan be tudna lépni ebbe a történetbe a szabályozó. Másfelől jogászként is, meg állampolgárként is azt kell mondanom, hogy pedig egyébként sokszor sokkal jobb lenne, hogyha mégiscsak a hagyományos jogi eszközök és a hagyományos szabályozás tenne rendet, mint hogyha a Facebook a maga teljesen átláthatatlan, számunkra teljesen felfoghatatlan szabályrendszere próbálna meg itt rendet teremteni.
Polyák Gábor, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Még egyszer a hallgatók figyelmébe ajánlom a Media Bubble applikációt, amely letölthető a Google Play áruházból, és akkor ehhez kicsit kötődve most már az Zug Rádiónak az applikáció is letölthető. Köszönöm szépen még egyszer, ez volt a Civil Café adása. Sziasztok!